Jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez egy különleges reggel, Keszthelyről élőben jelentkezünk a média tábor diákjai segítségével. A napindítót a nap evangéliumával fogjuk kezdeni. A mai témáink lesznek a táborozókról, fogunk beszélgetni, illetve Sixtus atyával, a ciszterci szerzetessel. Lesz egy interjú a zarándoklattal, az zarándoklattal kapcsolatban, illetve a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus lesz még a fő témánk. Most pedig következzék a nap evangéliuma Horváth István Sándor atya magyarázatával.
Mai evangélium Máté evangéliumának 22. fejezetének 1-től 14. verse. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a népvéneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak. Jöjjetek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreim és ízlat állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek, az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt, meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz. A mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította. Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak. Kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott csírás lesz, és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.
A mai evangéliumban Jézus példabeszéde az üdvösségről tanít. A meghívás a lakodalmi ünnepségre mindenkinek szól. Miként Isten minden embert meghív az üdvösségre, az örök életre. Ahogyan a meghívást egyesek visszautasítják, ugyanúgy sokan nem törekszenek az üdvösségre jutni. Kifogásokat keresnek, távolmaradásukat próbálják magyarázni. S talán abban bíznak, hogy majd később is mehetnek. Helyettük olyanok fognak majd eljutni az üdvösségre, akikre ők nem is gondolnak. Istennek nem kötelessége, hogy bárkit is megjutalmazzon az üdvösséggel. Senkinek sincs joga ahhoz, hogy kikövetelje tőle a mennyek országába való bejutást. Ő mégis nagy lelkűségének és jóságának köszönhetően meghív minket, hogy vele éljünk, de nem kényszerít erre egyetlen embert sem. A szabad választás, döntés lehetőségét mindenki megkapja. A lelki javakban, Isten kegyelmében nem egyes kiváltságosok részesülhetnek. Igazi örömhír, hogy a szegények és a nincstelenek is eljuthatnak az Isten országába. A messiási idők egyik jele, hogy a szegényeknek is hirdetik az evangéliumot. Bárki eljuthat az üdvösségre, aki megőrzi lelkének fehér mennyegzős ruháját. Törekedjünk járni az üdvösség szűk ösvényén, mert nem mindenki juthat be a mennyország szűk kapuján. Uram Jézus, te azt kéred tőlem, hogy ne legyek türelmetlen. Ne veszítsem el reményemet. Ne tagadjam meg hitemet, amikor az Isten szenvedésekkel vagy bármi más rosszal próbára tesz. Azt kéred, hogy szeressem őt a jón és a rosszon keresztül is, mert minden mögött Isten rejtekezik. Keresztáldozatod azt mutatja, hogy az Atya iránti szeretet engedelmességet, tehetetlenséget, szenvedést jelent, de ugyanakkor mégis állandó Istenre figyelést és Isten akaratának elfogadását is. Uram, segíts, hogy egész életemet a szeretetnek szenteljem. Amen.
Kedves hallgatóink, Önök Mária Rádió napindító műsorát hallják Keszthelyről élőben a médiatáboros diákok közreműködésével. Most hallgassunk meg egy interjút, a riporter Stipkovics Medárt, aki a táborozókkal fog beszélgetni.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Az első riportban Flórát szeretném megkérdezni arról, hogy miért jött el ebbe a táborba?
Eddig életem során nem sokat találkoztam a média világával, és nagyon szerettem volna megismerni. És én igazából ezért jöttem el.
És milyen ismereteket szereztél itt?
Rendkívül sokszínű ismereteket szerezhettem ebben a táborban, ugyanis belekóstoltunk például a retorika világába, a hangvágás világába, valamint például kamerát kezelni is megtanulhattunk a tévések által, és ezek mind-mind nagyon értékes tapasztalatok.
És melyik az, ami legjobban tetszett?
Nekem talán a szerdai nap tetszett a legjobban, amikor is délelőtt hangvágással foglalkoztunk, délután pedig a keszthelyi tévések stúdióját látogathattuk meg.
Milyen jövőbeli tervei vannak a médiával kapcsolatban?
Nos, nekem ez a tábor igazából egy próbaként is funkcionált, hogy mennyire tetszik ez a világ, és szerettem volna kipróbálni magam. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog a média világa, és ezért szeretnék majd esetleg ezzel foglalkozni a továbbiakban.
Ezen belül miben pontosan?
Hát ezt még így nem teljesen tudom megmondani, mert minden tetszett.
Akkor Árpihoz szegezem a következő kérdéseket. Te miért jöttél el ebbe a táborba?
Én azért jöttem ebbe a táborba, én is, hogy megismerjem a média világát, hogy pontosan mit csinál egy rádiós, egy tévés, és ezért jöttem.
És neked mi az, ami a legjobban tetszett ebből a táborból eddig?
Nekem nagyon tetszett a videó és a hanganyag vágása, és ugye hát a Balatonban lévő fürdés.
És neked milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Hát lehet, hogy kipróbálom magamat a videóvágásba és a hanganyag vágásában is, de ez még a jövő zenéje.
Szerintem, hogy tévén elhelyezkedni, vagy így magadnak otthon?
Én magamnak otthon.
Most minket vettek a zene, még egy kérdésem. Milyen a csapat? Hogy érzitek ti ezt?
Szerintem a csapat nagyon jól kijön egymással, minden tagja. Jó a hangulat, jó a társaság is. Nagyon jól érezzem. Én magam nagyon jól érzem magam.
Nekem is lenne egy kérdésem hozzátok. Melyik iskolából érkeztetek, és hogy ott az iskolában foglalkoztok-e ezzel a munkával már?
Én a Kiskunhalásról érkeztem, a Szilárdi Áron Református Gimnáziumból, és igazából ott is van lehetőség kipróbálni ezeket a dolgokat, és elérhető a diákok számára.
És te már be is kapcsolódtál ebbe a munkába?
Még nem igazán, de mivel most szereztem megfelelő tapasztalatokat, ezért úgy gondolom, hogy majd szeretnék bekapcsolódni a következő évben.
És te, Árpi?
Hát én a Szent Margit Gimnáziumból jöttem. Ott nem nagyon volt ilyenre alkalom, hogy ezt kipróbáljuk, de itt megtanultam, itt ki tudtam próbálni, hogy itt mégis milyen.
Hát akkor egy nagy lehetőség, hogy te megalapítod ott az iskola rádiót.
Hát igen.
És akkor most egy kis zene következik, egy kis fiatalos zenét hallgatunk, a One Republic 2019-es slágere következik, a Rescue Me.
Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors. But we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away, but I still dream about the good old days when we took care of each other. We were living for each other. But my back, would you take
take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? All the times we had, can't forget what you can't get back, and you can't find it in another man. Time, it ain't your lover. I don't care what you thought before, I'll be there anytime you call. Don't you ever call another, no need to call another. And I start to wonder if I would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me? When I'm by myself, when I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Yeah. Would you rescue me? Oh, rescue me. Would you rescue me? Would you rescue me? Rescue me, would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító reggeli műsorát hallják élőben Keszthelyről, a médiatáboros diákok közreműködésével. Engedjék meg, hogy bemutassam a munkatársaimat, akik itt vannak velem a stúdióban. Én Dömötör Ildikó vagyok, de átadom a szót a diákoknak, akikkel együtt készítettük a mai élő műsort.
Én Kótyuk Veronika vagyok, Zalaegerszegről érkeztem, és a Szombathelyi Premondai Rendi Szent Norbert Gimnázium tanulója vagyok.
Én Erdész Ágnes vagyok, Budapesten élek, és a Szentendrei Ferences Gimnáziumban tanulok.
Én Stipkovics Menert vagyok, Külszegen élek, és a Külszegi Szent Margit Gimnáziumban tanulok.
Én Somogyi Adorján vagyok, Pátyon élek, és a Biatorbágyi Cucor Gergely Katolikus Általános Iskolából érkeztem.
Mit jelent nektek a média világa, és hogy bekapcsolódtatok-e már valamilyen módon a média munkájába az iskolai élet mellett?
A médiában én úgy kapcsolódtam be, hogy a közösségi szolgálatot a Mária Rádiónál teljesítem, és így Szombathelyen felvettem Mária Rádióval a kapcsolatot, illetve számomra ez a tábor ad nagy betekintést a média világába, új ismereteket és tapasztalatokat.
Én szerintem a média világába most kapcsolódtam be igazán először, mert nálunk a gimnáziumban nem vettük ezt részletesen, és amikor először elkezdtük tanulni, akkor nem igazán keltette fel az érdeklődésemet, de most, hogy eljöttem, és nagyon sok mindent átvettünk, ami számomra is érdekfelkeltő volt, így szerintem pozitívabban fogok most már hozzáállni így a médiához.
Számomra a médiában való aktív részvétel az éve kezdődött, amikor is megalapult az Új Hullám Rádió. Nekem abban van egy műsorom, Mi leszek, ha nagy leszek címmel. Ebben az én korosztályom a segítem pályaválasztásban.
Esetleg egy mondatot mondanál arról, hogy mi is ez az Új Hullám Rádió, mert nem biztos, hogy mindenki tudja.
Ez tavaly nyáron alakult pont egy éve. Nek az a lényege, hogy fiatalok csinálnak műsort egy online rádióba, amit a Mária Rádió üzemeltet, de teljes egészében a fiatalok csinálják.
És az ország bármely részéről kapcsolódhatnak?
Bárhonnan, a világ bármely részéből, online-ban.
Én is a Mária Rádió ifjúsági csatornájánál, az Új Hullámnál vezetek műsorokat, valamint az iskolában főszerkesztőként dolgozom, vagy önkénteskedem a iskolaújságban, és hát a médiatáborban kapcsolódtam be leginkább a médiában, már óvodás koromban érdekelt nagyon, de akkor még nem nagyon tudtam róla túl sokat, és aztán utána a médiatáborban kaptam nagyon sok segítséget, és nagyon sok új dolgot, amit megtanulhattam.
És ha jól tudom, akkor te még nem is vagy középiskolás?
Nem, én még csak most megyek hetedikbe.
És már benne vagy a médiában, úgy látom, hogy...
Igen.
hogy nyakig. Köszönöm szépen. Néhány gondolatot még a mai nap apropójáról szerintem érdemes lenne beszélgetnünk. Nektek mit jelent egyrészt augusztus 20-a?
Hát augusztus 20-a államalapító Szent István király ünnepe, mindenképpen azt jelenti, hogy a történelemben mindig fontos visszatekinteni. Nem érdemes keseregni a történelme, meg a múlton, de mindig fontos visszatekinteni abba, hogy mi volt régen, és mindig fontos megemlékezni azokról, akik nagyon nagy dolgokat vittek véghez, vagy nagyon nagy változást hoztak egy ország életébe, ugye Szent István királyunk is hatalmas változást hozott, ugye felvette a kereszténységet, meg új államformát itt Magyarországon, úgyhogy ilyen szempontból, hogyha ő nem lenne, akkor lehet, hogy most teljesen máshogy lenne itt Magyarország, az is előfordulhatna, hogy meg se születek, vagy akár valami hasonló, szóval ilyen szempontból mindig hálásan kell visszatekinteni a múltra, mert tulajdonképpen attól van az, ami éppen most van.
Ez nagyon fontos, amit mondtál, mert augusztus 20-áról a legtöbb embernek csak a tűzijáték szokott eszébe.
Hát igen.
Köszönem szépen, Edi.
Én is egyetértek a Dorjánnal, hogy fontos visszatekinteni a múltba, hiszen a múltba tudunk tanulni, és a múltba tudjuk a legtöbb információt szerezni a jelenünkhöz, hogy minél jobbak és minél elhivatottabbak legyünk abban, amit szeretnénk csinálni.
Én gimnazista korom óta jelentős mértékben felnézek a szentekre és történelmi személyekre, és hát ugye Szent István királyunkra mindkettő jellemző volt, illetve mióta történelem fakultációra járok, nagyon elmélyültem Magyarország történetében, és mindig is azt gondoltam, hogyha Szent István nem teszi le az alapokat, akkor nem igen jutottunk volna el idáig. Illetve én nagyon-nagyon szeretem augusztus 20-át, és most sok év után végre Budapesten ünnepelhetem szülővárosomban, úgyhogy már nagyon izgatott vagyok.
Egyetértek abban, hogy Szent István egy nagyon jelentős személyiség, nem csak vallási, hanem magyarok szempontjából is. Ő volt az, aki Szűz Máriának ajánlotta fel hazánkat, így ez kapcsolódhat így a Mária Rádióhoz is, és valóban Szent István nélkül az alapok nem lettek volna lefektetve hazánkban, így a keresztény alapok, és érdekes belegondolni, hogy az ő kora óta milyen sok fejlődésen, változáson keresztül ment át hazánk.
Köszönöm szépen, és akkor a másik témáról is még ejtsünk szót egy-egy mondatban, ez a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. Ti hogyan kapcsolódtok be, vagy mit jelent nektek az, hogy most ennyi év után Magyarországon lesz ez a találkozó?
Hát a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusról én egész eddig nem tudtam túl sokat. Most, hogy így Budapesten lesz, így már egész sokat megtudtam róla. Hát számomra azért nagyon sokat jelent, mert biztos vagyok benne, hogy valami változást azért fog hozni Magyarország életében, Budapest életében, vagy akár az egész világ életében ez a mostani Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. Főleg úgy érdekes, hogy most elhalasztották egy évvel, és talán így még nagyobb hatása lesz az emberekre, míg jobban várjuk, és amit várunk, még jobban az talán nagyobb hatással van ránk. Szóval mindenképpen úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos esemény lesz a világ életében, és hát reménykedem benne, hogy talán bármi érdekeset hozhat így.
Én az imából szeretnék ragadni később, hogy Európa és a világ lelki megújására szolgáljon. Szerintem ez arra fog szolgálni.
Én is azoknak a táborát erősítem, aki a pápa érkezésére készül a legjobban, és én szeretnék minden olyan alkalmat megragadni, amikor a Ferences gimnázium falain kívül is gyakorolhatom a vallásomat, illetve érdekelnek a tanúságtételek is, mert egy évvel ezelőtt a legjobb barátnőm révén eljutottam egy ilyen tanúságtételre, és nagyon megérintett, és azóta nem voltam is, mivel nagyon sok jel lesz az eukarisztikus kongresszus ideje alatt, ezért mindenképpen meg fogok látogatni párat.
Én is részt fogok venni néhány eseményen, így a Forráspont ifjúsági esten is, amit nagyon várok, ahogy Ági is említette, a tanúságtételek és a koncert, és az egész eukarisztikus kongresszus egy nagy összehozó erővel bír, hogy egy testé kovácsolja az egyházat.
Nagyon szépen köszönöm. Egy mondat erejéig én is részt fogok venni a nemzetközi találkozón. Önkénteskedni fogok, interjúkat fogok készíteni, és riporterkedni is fogok, és már nagy izgalommal várom. Köszönöm szépen a bemutatkozót. Még két segítőmet szeretném bemutatni itt a stúdióban. Osvai Pétert, a médiatábornak a vezetőjét, illetve Králik Ottót, aki a technikusunk és a műszaki segítségünk a mai napon. Köszönöm szépen nekik is.
Igen, és ameddig a következő bejelentkezés sorra kerül, hogy a következő interjú alanyunk lesz Dékány Sixtus ciszterci szerzetes. Addig nekem is lenne egy kérdésem, én Osvai Péter vagyok, ennek a médiatábornak az egyik szervezője, illetve a Mári Rádió munkatársa. Ugye Dékány Sixtus ugye ciszterci szerzetes, tehát nem véletlenül hívjuk őt most két percen belül, ugyanis ma van Clairvaux-i Szent Bernátnak, a ciszterci rend alapítójának a születésnapja. És az én kérdésem az, ha még belefér, csak így nagyon röviden, hogy ti mit gondoltok, manapság kiből lesz szerzetes?
Hát abból, aki meghívást érez rá, de szerintem ez mindig is így volt. Ugye, ha valaki meghívást érez rá, aki nagyon erősen érzi, hogy hát nem tudom pontosan, hogy ez hogy van, de biztos vagyok benne, hogy aki nagyon erős meghívást érez, az 100%-ban tudja, hogy neki mennie kell, és hát aztán vagy megy, vagy úgy dönt, hogy inkább másik utat választ, de mindenképpen olyan emberek mennek ma szerzetesnek, akik tanítani szeretnének, vagy hát attól függ, milyen rendben mennek, mert ugye nem csak tanító rendek vannak, úgyhogy elsősorban szerintem a meghíváson múlik, aztán nyilván aki...
Jó, most kérdezzük a budapesti stúdiót, mert technikailag így oldottuk ezt meg, hogy sikerült-e Sixtus atyával a telefonos kapcsolatot fölvenni.
Sixtus atya vonalban van.
Sixtus atya vonalban van. Veronika, Kótyuk Veronika készíti vele az interjút.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Halló, jól lehet hallani?
Halló, igen, én is itt vagyok. Köszöntöm én is a Mária Rádió munkatársait, a diákokat, és hát persze a hallgatókat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszöntöm a vonalban Dékány Sixtus ciszterci szerzetest, volt Zirci apátot, és az első kérdésem önhöz, hogy miért lett szerzetest, miért választotta ezt a hivatást?
Nehéz ezt röviden összefoglalni. Itt az imént, ahogy hallgattam a felvezetőt, valaki a diák kollégák közül megemlítette, hogy a meghívás az kívül fontos motivuma az ember hivatás választásának, és nem csak a szerzetesség vonatkozásában, hanem úgy egyáltalán még a pályaválasztás tekintetében is, és hát a házasság életállatának vállása kapcsán is. Azt gondolom, hogy a Jóisten az nem csak úgy misztikusan belülről mozdítunk meg valamit, hanem mindig ad mellénk olyan embereket, akik ebben a formálódásban, édelődésben egyfajta irányt mutatnak, valamiképpen segítséget jelentenek és vezetnek. Hát én is így jártam, Bérma keresztapám az tiszteleti novíciusként kezdte, aztán jött a Rákosi rendszerféle felosztatása a tisztelt rendnek, a szerzetes rendel hasonlóan, és aztán világi papként végezte tovább a hivatását, a szolgálatát, és hát ő lett a Bérma keresztapám, így aztán személyes jó kapcsolat volt vele, mindvégig gyerekkoromban, fiatalkoromban, és azt gondolom, hogy az ő személyisége, meg az ő emberi lelki példája az nagyon sokat számított abban, hogy én ezt a hivatást választam, illetőleg a Pahonyi Bencés gimnáziumban a Benedeki regulát és a szeretési személyiséget, amelyet a tiszteltiek is képviselnek és követnek, hát ezt megismerhettem közelről, hiteles Bencés atyákon keresztül, így hát nyilván ez is nagy támpont volt számomra, amikor végül eldöntöttem, hogy a tiszteltem novítősak ezt a szeretési hivatást.
És mi segített konkrétan ebben a döntésben, hogy a ciszterci rendet válassza, hiszen meg annyi szerzetes rend van, és ahogy említette, így nyilván az életében szerepet játszott ciszterci rend, de ez hogy nyilvánult meg így konkrétan?
Tulajdonképpen a mérlegelés tárgyát képezte, hogy bentés vagy ciszterci élethivatást választott. Azért választottam a ciszterceket elsősorban, mert ugye a rendszerváltáskor 90-91-ben újra indulhatott a ciszterc élet Magyarországon, és hát azt gondoltam, hogy ha már a Benedeki Regula életformája, és ebbe az irányba érzek késztetést, hivatást, akkor a ciszterciekhez fordulok, mert talán nekik szükségük van a megújuláshoz, fiatal erőre, és hát ez nem csak én voltam így, hanem akkor fiatal rendtársam is hasonlóképpen gondolkodott. Megismerve magamat egy kicsit ilyen tüzesebb, ilyen nagyobb kihívásokat szerető vagy kereső ember voltam, vagyok, így aztán hát egy ilyen építkezés, egy ilyen majdnem úgy nulláról való újraépítés egy szertes közösség életének, ez is vonzott, mint valami olyan fajta kihívás, ami szent lelkes módon oldhatókat meg.
A ma emberének mit üzen a ciszter lelkiség?
Fuha, hát bizonyos értelemben könyveket lehetne erről írni. Talán kiemelnék éppen Szent Bernát atyánk személyiségét, illetve nekinek elhangzott a műsor bevezetőjében ma van az ünnepe. Kell egyfajta őszinte és helyes szembenézés önmagunkkal. Ez nagyon nagy hiányosság az embernek, sőt a mai társadalmaknak is, és ehhez kell egyfajta jó értelembe vett alázat. Ugye szemben hát is megváltozott az élete, amikor fölismerte, hogy neki nem ifjú nemesként, világfiként és nemesi karrieristaként kell élnie, hanem valamiképpen az Úristennek a szőlőjébe kell mennie és valamit alkotnia. Ő nem lemondott valamiről, hanem választott valamit. És sokszor a mai ember is így van, hogy nem választott, hanem kompromisszumot köt, vagy éppenséggel menekülési utakat keres, és hát bizony ez az embernek a személyes lelki egészségét, és ugye társadalomnak lelki egészségét sem pozitívan befolyásolja. Másik fontos dolog pedig ugye Isten szeretetének az értéke, az öröme, a lehetősége, a boldogító volta. Hát ugye nem csak a Szentírásban, hanem az egyház történelemben, és ott a világ történelemben is vannak ilyen személyiségek, és most bocsánatot kérek, hogy személyes élő példát hozzuk. Ugye itt van Goethe Csaba atya személye, aki sokakat megérint, sokakat elgondolkodott, és közelebb visz az Istenhez. Hát ez az igazi szeretes és kereszt hivatás, és a tiszteleteknek is nem csak mint most éppen tanító közösségnek, hanem mint imádkozó közösségnek is ez volt a feladata. És hát bizony a harmadik fontos dolog pedig nyilvánvalóan az a bátorság, amivel vállaljuk az evangéliumnak az értékrendjét, és ezt a mai modern világban, ahogy halljuk a különböző hírekből, erre nagyon nagy szükség van, és nagyon nagy éhínség van az evangélium értékrendre, amikor is hát mindenfajta értéktelenségeket próbálnak értékként föltüntetni, és azt gondolom, hogy a tiszteltieknek e tekintetben nagyon nagy küldetése és szerepe van, és volt. Annak idején, mikor harmadik Béla király behívja a tiszteltieket Franciaországba, vagy Magyarországra, az a küldetésük, hogy imádkozzanak az uralkodó házért és a nemzetért. Ez volt az első számú feladatok, a lelki hátteret megteremteni a mindennaphoz, és ezáltal segíteni az embereket a Jóisten felé, a megmaradásban és az előbbre jutásban egyaránt. Hát így tudnám röviden összefoglalni.
És hogyan lehet felismerni önmagunkban a hivatás tudatot, illetve hogy valóban hivatásunk van-e szerzetesi életúthoz, illetve hogyan lehet ma kapcsolódni a ciszterci rendhez?
Hogyan lehet felismerni önmagunkban a hivatást? Ez egy kicsit misztikus dolog, mert mindenkinek más-más körülmények, helyzetek, folyamatok segítik el, juttatják oda, hogy ezt a hivatást, mint olyat fontolóra vegye. De én azt gondolom, hogy onnan lehet tudni, hogy az embernek van tisztelt hivatása, vagy bármilyen szeretesi hivatása, hogyha elkezdi, elszánja magát arra, hogy vállalja, hogy a próbaidő, a novíciátus, az első év, amikor megtanulja a közösségben való együttműködést, a közös imádságot, vagy valahogy megpróbál integrálódni a közösségbe. És ennek a próbaévnek, meg az egyszerű fogadalmas időknek, annak az 5-6 esztendőnek a folyamán egyre inkább úgy érzi, hogy otthon van. Megvan az otthonosság érzés, ami nem a kényelemről szól, nem a társaságról szól, hanem arról szól, hogy ő bele tudja adni önmagát ebbe a közösségbe, és ezáltal ő boldog lesz, és lesz sikerélménye. Nem a konkrét sikereken keresztül, hanem egyáltalán az életének az odaadottsága által. Ez egy belső felismerés, tapasztalat. Valaki nem érzi jól magát a szeretetes közösségben, és csak nyüglődik, és szomorú, és nyavajog, és mindig kifogást keres, hát akkor annak nincs hivatása, ez bátran ki lehet jelenteni. Épp ellenkezőleg, ha vannak nehézségek, ha vannak válságok, és ennek ellenére is tettek észre, és ennek ellenére is meg tudja őrizni a vidámságát, a derűjét, inkább fogalmazunk ilyen keresztény technológiával, hát akkor ott a helye, akkor biztos, hogy hivatása van.
Igen, egyetértek, hogy ez egy mély belső küzdelem, amelyet az embernek önmagának kell megtapasztalnia, hogy valóban érzi-e ezt a belső hívást önmagában. Én szeretném megköszönni, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a beszélgetést Dékány Szisztus ciszterci szerzetesnek, volt Zirci apátnak, és kívánom, hogy a ciszterci rend a jövőben is nagy eredményekkel tudja hirdetni Isten igéjét.
És akkor most ismét zenét hallgatunk. És áldott szép napot kívánok a Mária Rádiónak és minden hallgatójának.
És akkor most ismét zenét hallgatunk, jön egy kicsi Gregorián ének itt Mária Rádióban.
Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádiót hallják élőben Keszthelyről a médiatáboros diákok közreműködésével. Most pedig következzék egy beszélgetés Szabó Tamás, a Mária Rádió elnökével. Vele beszélget Erdész Ágnes, és az zarándoklat lesz a téma.
Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Szabó Tamással fogunk beszélgetni, aki a Mária Rádió elnöke, az augusztus 20-ai zarándoklattal kapcsolatban. Halló, hall minket?
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió médiatáborának minden ott lévőjét, fiatalokat és kevésbé fiatalokat. Köszöntöm a Mária a rádió hallgatói családját nagy szeretettel.
Köszöntjük mi is. Miért szervez a Mária Rádió zarándoklatot, illetve mit lehet tudni arról, hogy kik vesznek részt rajta is hányan?
Kezdjük a miérttel. A miért az Szent István. Szent István ünnepe és maga Szent István. Nagyon formaiakká is válhatnak azok az ünnepségek, amit a hivatalos világ rendez. Szent István olyan jelentőségű a magyar társadalomnak és a magyar államnak és a magyar népnek, amit lehet, hogy nem is értékelünk kellően. A 80-as években volt Magyarországon egy angol nagykövet, aki annyira megszerette a magyar gondolkodást, kultúrát, történelmet, hogy írt egy nagy könyvet Megmaradni címmel. Ez egy vagy 800 oldalas könyv, nem is olyan régen jelent meg, és ebben elég hosszasan foglalkozik Szent Istvánnal, azzal, hogy a magyarok lehet, hogy nem is eléggé értékelik azt a művet, amit Szent István létrehozott, mert hogy mit is hozott létre? A megmaradás minden feltételét. Ha Szent Istvánnak nincs ez a műve, lehet, hogy más megcsinálta volna, de akkor valószínűleg elveszünk a népek tengerében, az a kultúra, amit az Isten nekünk adott, a magyar kultúra, az nem marad meg. Szent István alakította meg az állam kereteit, a közigazgatás kereteit, például a megyerendszer, az Szent István műve. Szent István adta nekünk azt az alapvető, most nem is hitről beszélek, hanem társadalmi szervező erőt, ami a kereszténységben nem csak az Isten hitként jelenik meg, hanem valódi társadalomszervező erőként. Ő adta nekünk azokat a területeket, amiket megvédett, vagy éppen meghódított. A védelmi rendszert, amit kialakított, ez is ma is talán működik. Az a földrajzi táj, ahol élünk, ez is Szent István védelmi műve. Tehát azt gondolom, hogy nekünk, ahogy ő fogalmazott, minden okunk van arra, hogy Szent Istvánra gondoljunk, Szent István művét értelmezzük, elemezzük, tanulmányozzuk. A mi Mária Rádiós ünneplésünk az egy városi zarándoklás. Egy városi zarándoklás a Mária Rádiónak a stúdiójától, a Gogol utca 28-ból, a Szent István bazilikához, ahol aztán részt vesz a zarándok közösség egy kulturális műsoron, aztán a Szent Misén, aztán pedig a Szent Jobb körmeneten. A következő, hogy kik vesznek részt? Hát az ország minden részéből jönnek emberek, tehát talán a legérdekesebb az, hogy a zarándok csoportot székelyek fogják vezetni, méghozzá székely gyerekek fogják vezetni. Tölte Csaba dévai gyerekei most már minden évben velünk jönnek oda, és ők lesznek a csoport elején, aztán jönnek velünk lovagrendek képviselői, és az ország minden részéből zarándokok és a Mária Rádió hallgatói családja. Egyébként nagyon szép. Tehát tényleg javaslom, hogy aki tud, jöjjön el. Télben gyülekezünk, fél egy óra körül elindulunk, háromkor már ott vagyunk, nem egy nagy séta, talán 2 kilométer az egész, de zászlók, lobogók, kereszt megy elől, elénekeljük az összes Szent Istvános éneket, és nyilván egy kis Mária énekek is lesznek benne, és egy nagyon derűs, nagyon vidám és méltó ünneplés az, amit a Mária Rádió szervez.
Ez a sokadik zarándoklat augusztus 20-án. Mi volt a legnagyobb élménye eddig, és mit adott önnek, miben változtatta ez meg?
Ugye, ennek nem csak az az élménye, hogy egy különös dolgot csinálsz, amit korábban nem csináltál. a városban szent kereszt alatt zászlókkal és énekelve keresztény csoport nem sokszor megy. Azért ez egy felemelő érzés ám. Ott vagy 1000 ember között, és 1000 emberrel tudod, hogy körülbelül egyképpen gondolkozol a világról, és egyféleképpen akarod megmutatni, hogy létezel. Ebben a világban, amilyen annyiféle gondolat hívja az embereket saját magához, mi hordozunk egy több ezer éves kultúrát, és azt nem akarjuk, hogy elveszten. Tehát ez önmagában, ez a közösségérzése, és az, hogy egy nagyon fontos dolgot teszünk, ez egy nagy élmény. Számomra egyébként a legérdekesebb és a legkedvesebb az, hogy kinyílnak az ablakok, és fiatalok, idősek az ablakból integetnek, vagy virággal integetnek, amikor megyünk. Tehát egy igazi örömünnep. Ez csak az érti meg ennek az örömét, aki ebben részt vesz. Mert így elmondva nem sokat mond. Azt mondom, jöjjön el mindenki, és érezze át ennek a felemelő érzését. Majdnem azt mondom, hogy ez egy katarzis. Nyilván ez az egy zarándoklat, akinek a legelső zarándoklat ez, arra nagyon erős hatást fog gyakorolni. Számomra a zarándoklás maga az egy komoly fejlődést, változást hozott az életemben. Például elmondom azt, hogy mikor legelőször zarándokoltam, akkor költözött a szívembe a Mária út álma. Ez most már 17-18 éve volt. És ez a Mária út álma, ez egy feladatot adott nekem. Tehát az életem egy részét, életem energiáinak, tetrekészségemnek egy részét belevitte ez az élmény abba, hogy létrejöjjön Közép-Európa zarándok útja, a Mária út. És a zarándoklás, úgy látom, mindenkinek valami új és nagyon határozott élményt ad. Hogy mit kezd vele mindenki, az egy másik kérdés. De hogy inspiráció, hogy egy felfedezés önmagáról és a világról, talán éppen az élete feladatairól, ezt teljesen biztos vagyok ebben. Az nem biztos, hogy egy ilyen két órás zarándoklás ezt megadja. De egy többnapos igen, és akkor itt elmondok egy többnapos zarándoklás javaslatot. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus idén lesz a tavalyi helyett. És elhatároztuk, hogy méltó legyen a felkészülésünk lélekben, ezért zarándoklat formájában fogunk Budapestre menni a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra. Úgy 20 helyről, általában Máriás kegyhelyekről indul gyalogos, vagy éppen kerékpáros zarándoklat Budapestre. Augusztus végétől fokozatosan indulnak az egyes helyekről, mert hát nyilván a táv más, és érkeznek meg a záró misze alkalmára Budapestre, tehát maga a NEK alatt, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus alatt mennek ezek a zarándoklások. A részleteket a Mária út honlapján, Mária út gyalogos menüpontban megtalálja mindenki, ott van egy kis csempe, a csempén rajt van, hogy honnan indul Budapestre a zarándoklás, mikor indul, és azon belül ott vannak a részletek. Mondok egy példát, jó, hogy ez érthető legyen. Én például egy olyan zarándoklatot vezetek, amelyik 5-én, szeptember 5-én vasárnap indul reggel Veszprémből, és aztán érkezik 11-én Budapestre. Közben érintjük Zircet, a ciszterapátságot, érintjük a csatkai Máriás kegyhelyet, érintjük Bodajk ősi Máriás kegyhelyét, és aztán a Vértesen keresztül érkezünk meg Budapestre egy 5 éjszakás, 6 napos zarándoklattal. Erre is lehet jelentkezni az előbb említett honlapon, tehát a Mária út.
Elnézést kérek, gyalogos honlapján. Igen. Mert igen. Lejár a műsoridő. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hadd mondjak el annyit, hogy csodás kezdeményezésnek gondolom, hogy ezt megszervezik, és kívánom, hogy a zarándoklat minden ember életére úgy hasson, ahogy maga mi most elmondta nekünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen, Isten áldjon benneteket.
Köszönjük szépen, elnézést kérünk a lekeverés miatt, de kapcsolnunk kell a budapesti stúdiót, ahol következnek a hírpercek, illetve a napszentje. Köszönjük szépen!
Hírek.
Még lehet jelentkezni a Mária Rádió augusztus